Mert az első kérdező elszánja magát, én azért megkérdezem, és az előadás a legvégéhez kapcsolódnék, hogy én azért úgy sejtem, hogy jó sok építész van most itt ebben a teremben, és hát ugye azért, amiről ön beszél, az egy jelentős szemléletváltás is. Mármint az építészek körében, hogy mondjam, az ő autonómiájukat kicsit megtörve, vagy megfosztva, más szakembereket is bevonjanak ebbe a tervezésbe. Ön szerint mennyire alkalmas ma mondjuk a magyar építész, mondjuk itt társadalom, hogy feladjon ebből a szabadságából?
Én ezt nem úgy érzem, hogy fel kellene adnia valamit a szabadságból, sőt, éppen ellenkezőleg. Abban igaza van, amit mond, hogy be kellene vonni a másokat is, és én azt hiszem, hogy például a kézművészeknek nagyon nagy szerepe lehet ebben, hogy éppen új kreatív koncepciókat lehessen mozgósítani. De a másik dolog, hogy ez megnyírbálná valamilyen módon az építészek szabadságát, ezt én nem így látom, hanem éppen azt tartom, hogy éppenséggel ki kéne lépni azok közül, a korlátok közül, amik között jelenleg mozognak, és bekapcsolódnia ezeknek, tehát pontosan a térnek egy komplexebb értelmezésébe. Tehát maradjunk például csak ennél az egyetlen terminusnál, hogy építészeti tér. Azt hiszem, hogy a legtöbb építész, hogyha megkérdezik, hogy ez micsoda, akkor arról kezd beszélni, ami a három dimenzióra vonatkozik, a falak által behatárolt belső térre. És én az előadásomban azt próbáltam pontosan bemutatni, hogy jó lenne, ha nem maradnánk belül ezekben a konkrét épített és bezárt terekben, hanem próbáljunk meg nagyobb összefüggésekben gondolkozni, és pontosan ezzel az építész területét nem behatárolni, hanem pontosan kibővíteni akarnám.
Van még kérdésem, de most tűrtöztetem magam. Ki szeretne kérdezni professzor úrtól? Ott egy csíkos puloveres úr a sornak a közepén, érkezik a mikrofon.
Jó estét kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy van-e kimutatható összefüggés egy városban kialakított terek, parkok mennyisége és minősége, és a demokrácia erőssége között? Ez egyelőre nagyon tágnak hangzik, és olyan, mintha az ilyen nagyon tűzijátékszerűen pufogtatott kérdés lenne. Meg tudom szűkebben is határozni, csak elsőre így akartam föltenni.
Természetesen van. Én már lassan 15 éve Svájcban élek, és ott ugye a demokráciának egy különösen érdekes és specifikus formáját, az úgynevezett helyi demokráciát gyakorolják. Tehát mi, mint lakosok, városi polgárok rendszeresen szavazunk arról, hogy például egy konkrét esetben például a svájci Landesmuseumnak a bővítése, ami egyrészt egy formailag nem olyan, ami feltétlenül mindenkinek tetszik, másrészt elvesz valamit a park területéből, ez megvalósuljon vagy ne. Ez gyakorlatilag úgy történik, hogy akkor kapunk egy körülbelül hónappal a szavazás előtt egy ilyen nagy formátumú prospektust, amin ott van az összes alaprajz, perspektíva, és két párhuzamos hasábban a pro és kontra érvek. Tehát mit nyer a városlakó, hogyha megépül, mit veszít, persze a költségek nagyon lényegesek, mennyibe kerülne, miből kellene finanszírozni, és így tovább. És az, hogy ez megvalósul vagy nem, attól függ, hogy a helyi lakosság megszavazza vagy nem. Tehát ez a kérdésére egy rendkívül, azt hiszem, hogy konkrét válasz, hogy Zürichnek a városi térrendszere hogy alakul egészen bezárólag egy ilyen konkrét kérdésig, mint egy zöld területnek az esetleges leszűkülése vagy nem, ez a lehető legszorosabban összefügg a városi demokrácia működésével. A másik ilyen apróság, amit talán érdekes elmesélni, hogy minden bővítésnél, tehát kezdve egy felhőkarcoló megépítésétől, ami csatlakozik egy meglevő épülethez, de akár egy kis balkonnak a kibővítéséig, azt annak a kontúrjait meg kell építeni, tehát hogy pontosan mennyi helyet fog ez a városban elfoglalni, és egy bizonyos ideig a környező lakosságnak az a feladata, hogyha ez nem tetszik, akkor panaszt nyújtson be ellene. Nagyon sok terv éppen azért rettentő sok ideig elhúzódik, mert ezt a folyamatot meg kell várni. Tehát azt hiszem, ez a két példa talán mutatja azt, hogy függenek össze ezek a dolgok.
Köszönjük szépen. Kérdést ki szeretne feltenni? akkor igen, megkérdezem gyorsan, hogy ugye mi nagyon sokszor helyről beszélünk. Tehát hogyan függ össze a hely és a térnek a fogalma, meg ugye emlegetjük a hely szellemét, ugye a Génius Locit. Tehát ez a két fogalom, hogy függ össze, vagy hogyan tér el egymástól?
Örülök, hogy ezt kérdezi, mert sokszor például használják egy kritikus érvként éppen Lefebvre-vel szemben, hogy ő állandóan a térről beszél, és elhanyagolja a hely fogalmát, ami pedig hagyományosan egy különösen fontos értéknek számít. Ahogy említi ugye a Génius Locit, vagy Loki, az ősök szellemének az oltára volt ott valamikor, és úgy tűnik, hogy amíg a tér az valami megfoghatatlan, valami jelenleg a globalizálásnak megfelelő, végtelenül kiterjedő dolog, ahol anyagok, tőke, stb. Áramlik valahol, addig a hely az egy olyan kitüntetett pont ebben a térben, aminek különleges érték és identitása van. Ez különösen fontos. Ugye a Martin Heidegger írt arról, hogy például egy híd, hogy képes a tájban kijelölni egy lényeges helyet, és ez az épített mérnöki forma az tulajdonképpen a tájnak feltárja a mélyebb értelmét is egyúttal.
Na, az építészeti jelnek a fogalmával?
Összefügghet, de nem szükségesen. A jel az inkább már az olvasata. A hely az talán úgy lehetne leírni, mint ahogy például egy geometriai térben az egyes pontokat, amelyeknek speciális koordinátái és helyi értékei vannak. A helyet az nagyon sok érzelmesen író történész írta le, a klíma, a hely ízei, a régió, stb., a haza, ezek tulajdonképpen mind a hely kategóriájához tartoznak. És én azt szeretném mondjuk a kérésére válaszolni, hogy a hely és a tér erősen összefügg. Én az előbbiekben inkább úgy mondtam el, mint hogy a térben, mint valamiféle tartályban helyezkednének a helyek. Én inkább, mint építész úgy szeretnék gondolkozni, hogy az elsődlegesek a helyek, azt hiszem, hogy ezzel Heidegger is egyetértett, és a helyek közötti sokféle kapcsolat az, amelyik végül is egy térbeli rendszert alkot.
És akkor a térnek is lehet atmoszférája?
A térnek lehet feltétlenül atmoszférája, ez megint egy ma nagyon sokat tárgyalt esztétikai kérdés, hogy mi is az az atmoszféra. Valami olyan dolog, ami nem egyszerűen a térbe belépőnek a hangulatát tükrözi, hanem valami, ami az objektív, tehát az anyagok, a színek, akár az akusztika, és ugyanakkor a saját ugye, hangoltságom között van valahol. Ez egy rendkívül néha misztikusnak tűnő és nehezen megfogalmazható gondolat, de például a mai építészetben nagyon sokan használják egyrészt ugye, olyan épületeknél, mint Zumthornak a falszi fürdője, tehát ahol a szikla, a víz egyfajta elemi hatás az, amelyik a belépőt megragadja, és amit atmoszférával írnak le. De másrészt nyilván az atmoszféra egy olyan kommercializálható dolog is, mint például a Western City Center, ahol atmoszféra az is, ahogy nem tudom én, parfümöket fújnak a levegőbe, és valami halkzene lengi át az egész teret. Tehát az atmoszférikus inszenírozás, mint feladat, nyilván egy aktuális építészeti probléma.
Köszönöm szépen. Kérdést ki szeretne feltenni? Itt a második sorban egy úr.
Az előadásban illusztratív telek, ezek nagyjából homogén struktúrájú szerkezetek. De Budapesten azért például a Kálvin tér, amely a véleményem szerint egy anatómiai ló, mert azt egy hagyományos városképet így elrontani ezekkel a oda nem élő üvegpalotával. Most ugyan a metró építése során némi átalakuláson megy keresztül, de az én véleményem szerint ez nem tudom, hogy miért engedték meg, és hogy adtak ilyenekre, ilyen épületekre építési engedélyt, nem tudom, mi erről a véleménye. Köszönöm.
Hát ez nem annyira kérdésnek számít, azt hiszem, hanem mint egy véleménynyilvánításnak és állatfoglásnak, amit én nyilván, mint személyes vélemény akceptálni tudok. Én azt hiszem, hogy talán maradjunk annál, hogy ez a fajta módszer, ugye, a tereknek egy ilyen elemzése, amelyik azért mutatja azt is, hogy a látszólag homogénnak tűnő térben is vannak egészen különböző heterogén elemek, talán alkalmas arra, hogy egy olyan térnek a nyilvánvaló problémáit, mint a Calvin tér, azt is elemezzük és bemutassuk, hogy ez tulajdonképpen miért alakult így, mik a negatív és az esetleges pozitív oldalai.
Egyébként, hogyha belefért volna az előadásába, hogy még egy térről, még egy budapesti térről beszéljen, akkor melyik lett volna az, amiben egy hasonló paradigmaváltást, mint ebben a négyben ki lehetne mutatni?
Nézd, erre talán úgy válaszolnék, hogy mivel az előadásomnak egy meglehetősen mechanikus, bár szerintem működő módon ezt az egyenes metszetet választottam, akkor ezt a metszetet tovább húznám, és megnézném, hogy vannak-e ennek a mentén esetleg. A tulajdon például nagyon érdekelt volna, hogyha ez éppen lehetséges, ezt talán önök jobban meg tudják mondani, hogy átmegye például egy lakóparkon is, amit még én szívesen bekapcsoltam volna a mostani elemzésben, bár megpróbáltam utalni rá, hogyha csak így marginálisan is.
Samu bácsi?
Kérdésem a professzor úrhoz. Az ember épített térben és keletkezett időben ismeri meg a saját életét. Sem előre, sem hátra nem tud lépni, és nem is tud látni. A mai tudósok az egyszerű embernél ezen a téren mennyivel tudnak hátrább látni, vagy esetleg előre? 100 év múlva a tereken, amit ma építünk, milyen objektumok lesznek formailag? Van magyar térépítészet, köztérépítészet? Vagy csak nyugatról importáljuk ezeket a terveket, és a tégla épületek közé üvegpalotákat készítünk, építünk, hogy szebb legyen, ráadásul ezeket az üvegcsikokat Ferdén építettük be Budapesten. Köszönöm.
Kicsit azt hiszem, hogy hasonló a hangnemét illetően ez a kérdés is, és talán kicsit a válaszom is hasonló. Az egyik dolog az, ami nyilván kimaradt az előadásból, és ami tényleg azt hiszem, hogy egy izgalmas része, hogy a legújabb technológiák, digitális technológiák, azok az új és privát terek, ami az ember ugye a fején a fülhallgatóval sétál és zenét hallgat. Ezek a fajta virtuális terek, ezek hogyan befolyásolják a térre kapcsolatos véleményünket, hogyan konfigurálják újra a tér használatunkat és térszemléletünket. Ez a változás nyilván meg fog történni. Ami a kérdésének a kritikai tartalmát illeti, azt azért mondjuk hozzátenném, hogy egyszerűen az a tény, hogy téglaépületek mellett üveg épül, az még önmagában nem jelent se értéket, de nem jelent rombolás se feltétlenül. Mindig pontosan meg kell nézni az adott helyzetet és adott megoldást, és akkor azt mondanám, akkor kell megformálni egy nyilván kritikus véleményt erről a szituációról, hogy ez rontott-e rajta, vagy javított.
Köszönjük szépen. Itt a negyedik sorban egy hölgy.
Professzor úr beszélt, illetve csak megemlítette a lakóparkokat. Na most én nem fogok aludni ma éjjel, hogyha nem tudom meg a véleményét. És miközben ön előadott néhány gondolatot, rádöbbentem, hogy az az egy lakópark, amit én belülről ismerek, mert rokonaim vannak ott, miért zavart engem idáig olyan rettenetesen? Mert hiszen az logikus, hogyha valamim van, azt bekerítem, és vigyázok rá, tehát nem ezzel lehet a baj. Hát én rájöttem, hogy ez a Budapesttől északra eső Esztergom felé félúton lakópark, ebben nincs egyetlen darab tér sem. Ebben utcák vannak, és profit maximalizálás céljából minden terület telkeknek van eladva. Nincs tér, szó szerint. Most már tudom, hogy ott engem ez zavart, de szeretném hallani az ön véleményét.
Köszönöm ezt a kérdést, és meg kell mondanom mindjárt, hogy valószínűleg a válaszom nagyon elvont lesz, mert nincsenek közvetlen tapasztalatai. Valószínűleg az itt levők sokkal jobban ismerik a lakóparkokat a saját tapasztalataikból, illetve azt is tudom, hogy készült erről már kitűnő analízis itt Magyarországon is. Én, ahogy mondom, általánosságban szeretném azt mondani, hogy én az ilyenfajta térlezárásokat és térfoglalásokat a városnak kapcsolatos, majdnem militáris szembeállása jelének értem, tehát ahogy például, nem tudom én, Bagdadban próbálnak lezárni utcákat azért, hogy az eddigi városnak a komplexitását ellenőrizhetővé tegyék, és megakadályozzanak bizonyos folyamatokat. Ugyan talán nagyon nagy a különbség, de én ezt egy hasonló militáris technológiának értem, ami szintén a komplex városnak az értékeit megszünteti, az feldarabolja, és átjárhatatlan szigetek kialakítja át potenciálisan. Nyilván, hogyha kevés van belőle, akkor ez még nem tűnik fel, de képzeljék el, ugye, hogyha egy városnak ez a lakótarp állománya egyre növekszik, és a város egyre kevésbé egy olyan térállomány, amely a közösség számára nyitott, nyilván egy katasztrófa lenne.
Köszönjük szépen. A hátsó sorokban egy úriember.
Az előző előtti kérdésben elhangzott egy mondat, hogy nyugati tervek importálása, és az ön válaszában egy másik az érték és rombolás, hogy e kapcsán azt hiszem sokunknak eszünkbe jut egy sajnálatos közleti botrányádagat, hát építészeti kérdés a tavalyi évből, ami kapcsán sok vélemény, különböző vélemény megjelent a médiában, és az egyik az volt, hogy a belváros készen van, hogy erről mi az ön véleménye, hogy ez milyen visszásokat és veszélyeket rejt magában egy ilyen filozófia?
Nézd, én azt gondolom, hogy valóban léteznek olyan városok, nem tudom, ilyen Róma, Velence, ahol az szinte lehetetlen valamit építeni, mert ilyen szempontból tényleg készen van, védett, semmihez nem lehet hozzányúlni. Én Budapest esetében ezt nem gondolom egy elfogadható érvnek. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, aki Budapest belvárosában mozog, hogy messze van a belváros attól, hogy készen legyen. De ezt persze nem lenne szabad úgy értelmezni, hogy ez felhívás arra, hogy akkor bármit lehet csinálni. Tehát olyan épületeket, amelyek feltétlenül értékek, amelyek a város struktúrájához feltétlenül hozzátartoznak, hogy ezeket meg lehetne minden további nélkül szüntetni. Tehát én azt hiszem, hogy itt is egyfajta, az egy itt hasonló, tehát nem abóvó van készen a belváros, de azt, hogy mit lehet és mit kellene csinálni, ez egy másik kérdés, és ez egy nagyon alapos megfontolást igényel, amiben én remélem, hogy a térrel kapcsolatos ilyen komplexebb gondolkodás talán segíteni tud.
Köszönjük szépen. Ott a sor szélén szeretnének itt, meg majd egy hölgy itt kicsit előrébb.
Mennyire teszik tönkre a közlekedés létesítményei városi tereinket? Vagy egyáltalán tönkre teszik, vagy ezek által válnak élőbbé?
Én azt hiszem, hogy én elég sokáig éltem Bécsbe, ott csináltam a doktori disszertációmat, és mindig sajnáltam azt, hogy a bécsi belváros, amelyik gyönyörű persze, és az egyik legszebb belváros, amit ismerek, de azáltal, hogy a Kertnerstrasszén megszűnt a forgalom, azáltal, hogy az egész egy majdnem az egész egy gyalogos sávvá vált, azáltal egy kicsit alulhűtött, hogy úgy mondjam, elvesztette azt a dinamizmust, ami valamikor nagyon fontos része volt a városnak. És én nagyon sok, amikor még itt Budapesten vendégeket vezettem, vittem el például ahhoz a ponthoz közel a két Clotilde palotához, ahol az Erzsébet hídon keresztül átözönlik a forgalom, annak a minden negatív hatásával persze, a kipufogó gázokkal, amik akkor még különösen erősek voltak, de mégis azt kellett mondani, hogy igen, itt ez a pont, ahol az ember Budapest ténylegesen, mint egy dübörgő és dinamikus nagyváros képes megérteni, és hogyha ez teljesen megszűnik, hogyha a közlekedés innen teljesen kikerül, akkor mégis valami fontos elvész. Úgyhogy én akármennyire például tisztelem a svájci városközpontoknak ezt a majdnem klinikai rendbentartását, a muskát és ablakokat és tisztaságot, én azt hiszem, hogy az urbánus dimenzió mégiscsak szenved amiatt, hogyha a város egy ennyire elzárt és a közlekedéstől megtisztított zóna lesz.
És amit az előadásában említett a centralizált és a marginalizált terekről, hogy a marginalizált terek behúzását az csak a gazdaság, vagy csak a közlekedés indíthatja el? Vagy egyszerűen a polgárok is mondjuk elkezdik belakni, és ezáltal valahogy behúzzák a centrumba.
Én azt mondom, hogy ebbe igaza van, hogy ezek, azt hiszem, ezek a dolgok mint tehát a közlekedés és a gazdaság nyilván abszolút összefüggenek.
Nyilván az a domináns, gondolom.
És ugyanakkor, igen, én azt hiszem, hogy, és azt szeretném igazából, hogy a téralkotásnak ezt az áramondat is hangzott dimenzióját, hogy ez igenis a városlakók feladata, azt minél komolyabban vegyék és éljenek is ezzel a lehetőséggel.
Én azt látom, hogy Budapesten például csak funkciók révén kerülnek be, mondjuk a Kopaszigárd például, akik ugye kibicikliznek oda, vagy nem tudom, vagy a Petőfi híd lábánál lévő szórakozóhelyek, ugye teljesen marginális helyek lettek volna, majd utána hát ezek nagyon forgalmas.
Igen, ez is összefügg. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy ezek a kapcsolatok úgy teremtődnek meg, hogy ténylegesen funkcionális igény van rá. Tehát ki lehessen gondolni azt, és nagyon sokszor például megint csak Svájccal jövök, az építésztől várják azt, hogy ő maga arra is sorolt tegyen, hogy például van olyan pályázat, hogy azt mondják, hogy van ez a terület, és itt mit kellene tulajdonképpen csinálni. Tehát nincs is konkrét program, hanem azt is várják, hogy ezekre a funkciókra is javaslat legyen az építész, a művész, és mindazok, akiket bevonnak ebbe a folyamatba.
Köszönöm szépen. Hölgy, szeretett volna kérdezni?
Köszönöm szépen. Én azt szerettem volna kérdezni, hogy létezik-e olyan megoldás, vagy olyan tér valahol a világon, ami ezek a hatalmas embertömeget és ezt a felgyorsult világot, illetve a fogyatékosokat egyszerre tudja szolgálni és biztonságot nyújtani.
Én azt hiszem, hogy ezek szerencsére egyre inkább léteznek, mert ez nyilván normák kérdése is, nem csak a jó szándéki és a szükség felismeréséé, hanem ez a társadalmi nyomás hatására, amit éppen az előbb is adtunk, ezek egyre inkább beépülnek abba a szabályozó rendszerbe, amelyek végül is eldöntik, hogy mi és hogyan jöhet létre. Tehát én azt hiszem, hogyha a kérdésének ez volt a lényeges pontja azoknak a részvétele, akik korábban valamilyen módon ki voltak zárva a városi terébe, ez egy feltétlenül már létező, és én azt hiszem, hogy nagyon sok nagyvárosban ez most már természetes is, hogy mindenhova el kell tudni jutni azoknak, akik úgy közlekednek, hogy valamilyen segédeszközre van szükségük.
Köszönjük szépen, és akkor a leghátsó sorban, hogyha a mikrofont oda tudjuk juttatni.
Jó estét kívánok, Csizmadi Péter vagyok, és azt szeretném kérdezni a tanár úrtól, hogy van-e felelőssége a terek építészetében a befektetők attitűdjének? Mert én azt gondolom, hogy erről mondjuk nem túl sok szó esett az előadásban, de az építészek, a várostervezők és a szociológusok, viselkedéstudományokkal foglalkozó szakembereken kívül van egy... Hát általunk kevésbé megfogható szegmens ennek a dolognak, és ez a befektető, aki talán nem ugyanazt gondolja a terekről, mint mondjuk egy szakember. Tehát, hogy van-e felelősségük?
Feltétlenül van felelősség, és óriási szerepük persze, amint mindjárt tudjuk. De ez tulajdonképpen az előadásban is előjött, ugye? Mert hát a Wekerle telepet is be kellett valósítani, ott is pénzről, ott is kamatról, hipotékáról és így tovább volt szó, úgyhogy anélkül ez nem valósítottam meg, hogy ennek a gazdasági háttere ne legyen abszolút módon biztosítva, és egészen a Wekerle esetében a téglagyárak karteljéig az anyagot szállították, ez minden rendszernek része volt. Úgyhogy nyilván naivitás lenne ezt a részt kizárni belőle. Ez rendkívül fontos, de nem szabad fétisizálni sem ezt a részt, tehát nyilván a befektetőt be kell vonni egy olyan összefüggés rendszerbe, ahol nem tudja korlátlanul érvényesíteni a saját érdekeit, hanem része lesz egy olyan komplex stratégiának, ahol a befektetés az hasznára szolgálhat a város egészének.